Imádkozzunk. Mennyi Atyánk, köszönjük neked ezt a délutánt, köszönjük neked azt, hogy gyermekeid lehetünk. Köszönjük azt, Uram, hogy összegyűjtöttél bennünket a te nevedben, és szólni akarsz hozzánk. Kérünk, Uram, áld meg ezt a délutánt számunkra. Kérünk azt, hogy meghalljuk a te hangodat. Kérünk, Uram, segíts, készek legyünk annak befogadására, és segíts meg bennünket, hogy ne legyen hiába való itt időzésünk. Amen.
Amen.
Testvérek, olvassunk Isten igéből ma délután a Pálapostolnak korintusi beliekhez írott második leveléből a 12. verstől a 17. versig. Amikor pedig megérkeztem Troászba Krisztus evangéliumának hirdetésére, bár az Úr kaput nyitott előttem, nem volt nyugalma lelkemnek, mivel nem találtam Titus testvéremet. Ezért elbúcsúztam tőlük, és elmentem Macedóniába. De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. De ki alkalmas erre? Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt, Istenből szólunk, Isten előtt, Krisztus által. Amen.
Amit felolvastunk a mai délután, nem ismeretlen a Bibliát olvasó emberek előtt. Gyakran emlegetjük, gyakran idézzük, úgy, mint ami küldetésünket fejezi ki. Azért, mert sokszor elmondjuk azt, és hiszem, hogy így is van, és így is hisszük, hogy mi az Úr Jézus nevében gyűlünk össze. Ő ragadott meg bennünket, ő hívott el bennünket, ő tett gyermekeivé, ő hajolt le hozzánk. És azért ragadott meg bennünket, hogy általunk másokat is megragadhasson. Az Úr Jézusnak volt 12 tanítványa, akik közül Judásról úgy beszél az ige, mint a veszedelemnek fia. Elárulta őt. De akik nem árulták el őt, akik hűségesek maradtak hozzá, azok által az egész világra eljutott az evangélium. Hozzánk is. És Pál apostol is egy ilyen tanítvány volt, aki ellenségből lett üldöző. Gyakran csodálom Pál apostolt, mikor beszél magáról, beszél az ő küldetéséről. Azt mondja egyik helyen a Filippiekhez írt levélben, hogy nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Pál apostolnak az élet Krisztus volt, és szeretném azt, hogy nekem is, nekünk is az legyen. Van az a kísértés az ördögnek az életünkben talán, sokszor, hogy elválasszuk a hívő életet, a gyülekezet életet a mindennapitól. A mindennapokban lehet van az a kísértés az örömnek, hogy meglapuljunk, a gyülekezetben pedig hívők vagyunk, hirdetjük az Urat. De valahogy úgy van ez, hogy az az ideális, az az, amire az Úr elhívott, hogy 24 órás hívők legyünk, hogy folyton az életünk róla beszéljen. Olyan sokszor úgy imádkozok, én is magamon megfigyeltem ezt, hogy Uram, add, hogy az emberek meglássák az életemből, hogy a Tied vagyok. És azt vettem észre, hogy az emberek igenis figyelik az életemet. Igenis érdekli őket, hogy mi van az életemben, és figyelik jobban, mint gondolnám. Még olyan dolgokat is észrevesznek, amire én nem is gondolok. És fontos az, hogy milyen illatot árasztunk magunkból. Pál apostol azt mondja, hogy mert mi Krisztus jó illatja vagyunk. Akkor lehetünk Krisztus jó illata, hogyha ő már megváltotta az életünket, ha megbocsátotta bűneinket, ha örök életet adott nekünk. Különben nem vagyunk az ő jó illata. És lehet, hogy közhelynek tűnik, amit mondok, de itt ezen a délutánon is két minőségben lehetünk. Itt ezen a délutánon. Vagy olyan minőségben, mint akik már ismerjük őt, betöltötte életünket, és ez árad belőlünk, az ő jó illata vagyunk, vagy pedig úgy, mint akik még nem ismerjük őt, még ellenségei vagyunk Istennek, mert bűnben élünk, és ezért nem lehetünk az ő jó illata. Az Úr Jézus viszont azt akarná, hogy a mai délutánon mindannyian, akik itt vagyunk, legyünk, újból szánjuk oda magunkat neki, vagy pedig, ha még nem szántuk oda, akkor legyünk az ő ellenségeiből az ő barátaivá. Ezért hívott össze bennünket, ezért gyűltünk össze. Hogyha pedig ne talán úgy van az életünk, hogy ez a jó illat már elvesztette az illatát, már nem érzik, akkor felfrissítsen bennünket. Ez a mi küldetésünk. És azt mondja az Úr Jézus egy másik helyen, hogy ha a só megízetlenül ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, csak hogy eltapossák az emberek. Mi mindannyian úgy vagyunk itt, gondolom, mint akik szeretnék a küldetésünket betölteni. És akkor vagyunk a helyünkön, akkor töltjük be azt, hogyha engedünk az Úrnak, ha naponként betöltekezünk vele, ha az a mi életcélünk, hogy életünk által mások is megismerjék őt. Gyakran úgy rajta kapom magam, hogy nem megyek ilyen céllal az iskolába, nem megyek ilyen céllal oda, ahova megyek, hanem ezt úgy alkalom adtára veszem csak. Hogyha van alkalom rá, akkor hirdetem az igét, akkor bizonyságot teszek, ha meg nem, hát nincsen. Pál apostol azt mondja, hogy alkalmas és alkalmatlan időben tenni ezt. Életünkkel és szavainkkal egyaránt. Amikor itt a korintusiaknak szól, akkor is azt mondja, hogy mikor pedig Troászba mentem a Krisztus evangéliuma ügyében, és kapunyított nekem az Úrban, nem volt lelkemnek nyugodalma, mivel hogy nem találtam Tituszt, az én atyám fiát. Azért járt kelt, azért utazott, hogy az evangéliumot hirdesse. Még amikor a börtönből ír a római börtönből ír a Filippieknek, akkor is azt mondja, hogy az én fogságom dolgai előre menetelére lettek az evangéliumnak. Azért, mert az őrök megismerték, és a körülötte levők megismerték az Urat. Akár jó körülmények között volt, akár rabságban volt, akár milyen körülmények között, az volt a célja, hogy általa minél többen megismerjék az Urat. Egy másik dolog, ami megragadott, amikor ezt az ígét elolvastam, az az, hogy a hívő embernek természete az, hogy Krisztus jó illatát árasztja. Mint ahogy a virágnak természete az, hogy illatozik, amikor eljön az ideje, úgy a hívő embernek természete az, hogy Krisztus jó illatát árasztja. Ez nem valami természet fölötti dolog. Ez nem valami olyasmi, amit Pál apostolnak ír az ige, amit az apostolokról ír az ige, ami az Úr Jézusra jellemző. Ugyanaz a Szentlélek, aki Pál apostolban lakozott, minket is betölthetett, ha engedtük ezt. És a Szentlélek által velünk is, nekünk is lehetséges az, hogy az ő jó illata legyünk. Nekünk is lehetséges az, hogy életünk által megismerik embertársaink az Urat. És lehet az, hogy nehéz. Lehet az, hogy azt mondom magamban, hogy hát miért tegyem ki magam ennek? Miért nézenek felre szemmel rám az emberek? mert manapság nem népszerű a Krisztus követése. Viszont azt tapasztaltam, hogy amikor engedtem a lélek késztetésének, és felvállaltam az Urat, és felvállaltam az ő követését, abból mindig áldás származott. Áldás származott magam részére, áldás származott annak, aki ezt tőlem hallotta, és növekedtem a lelkiekben. Amikor pedig úgymond elnyomtam ezt az illatot, vagy nem engedtem, hogy az Úr teljesére jusson az életemben, akkor mindig megszégyenültem. Mindig úgy kellett az Úr elé jöjjek, hogy Uram, bocsáss meg, hogy nem engedtem neked. Arról is szól az ige, hogy nem egyforma lesz a fogadtatás. Isten hirdeti az igét az ő eszközei által, az ő szolgái által, a Biblia által, de nem mindenki fogadja ezt az igét jó szemmel, jó szívvel. Nem mindenki fogadja azt szívesen. Nem mindenki fogadja be. Isten szabad akaratot adott nekünk, nekem is, és mindannyiunknak. Eldönthetjük, hogy mit teszünk a hallott igével. És ezért mondja azt az ige, hogy ezeknek életillata, amazoknak pedig halálillata. Vagy ezeknek halálillatja halálra, amazoknak pedig életillatja életre. Észrevettem azt az életemben, hogyha nem fogadom el az igét, hogyha ellenkezek vele, akkor az ige ítél. Megítél, és nem esik jól. És csak akkor esik jól, hogyha az igének engedünk, és hogyha úgy cselekszünk, ahogy az mondja. Első pillantásra persze nem esik jól, hogyha megítéli az életünket, ha rámutat, hogy valami nem jó benne. És vannak, akik erre a megítélésre úgy reagálnak, hogy ellenkeznek, lázadnak. Némelyek el akarják tenni láb alól azokat, akik az Úr szolgái. Ilyen is van. Viszont vannak olyanok, akik befogadják az igét. És ezeknek mondja azt, hogy ezeknek élet illata életre. És ma is vannak olyanok, akik befogadják az igét. Ezen a mai délutánon is lehetünk olyanok, akik befogadjuk az igét. Lehet az, hogy azzal kísért az ördög, hogy hát de én már régóta hívő vagyok. Én az Úr gyermeke vagyok, én szolgálom őt, hát ez nem nekem szól. Lehet viszont az, hogy szükségünk van megújulásra. Szükségünk van arra, hogy az Úr újra mérlegre tegye az életünket, és megújítsa bizonyságtevő életünket. Megújítsa azt, ahogyan mi őt képviseljük. Ahogyan az ő nagykövetei vagyunk. Egy másik helyen Pál apostol használja ezt a hasonlatot, hogy Krisztusért járunk követségben. Krisztust képviseljük. Az ő gyermekei vagyunk. És még hogyha lesznek is ellenkezések, még hogyha vannak is olyanok, akik nem akarják fogadni az igét, de érdemes kitartani. Érdemes képviselni az Urat. Érdemes felvállalni az ő követését bármilyen körülmények között. Azért, mert bármennyire úgy tűnik, hogy az ige némelyek szemében idejét múlta, nem múlta idejét. Ma is aktuális, ma is a legégetőbb problémánkra hoz megoldást. Ma is Isten képes, és meg akarja bocsátani bűneinket, és békességet akar, meg akar békéltetni magával. Ezért érdemes elfogadni az ő igéjét. Ugyanakkor mindig az Isten színe előtt vagyunk. Az is késztet bennünket az ő képviselésére, hogy tudjuk azt, hogy mint itt azt mondja Pál apostol, hanem tisztán, sőt, szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban. Mindig előtte vagyunk. Mi nem egymásnak kell elszámoljunk elsősorban, bár amikor megtértünk, akkor egy gyülekezetbe helyezett az Úr, és ilyen szempontból egymásért is felelősek vagyunk, de Isten is látja a mi életünket, és látja azt jobban, mint bárki más. Látja azt is, amit mások nem látnak. Látja azt, hogy hogyan élünk. Ezért tudjuk azt, hogy mindig előtte vagyunk, az ő szín előtt vagyunk. Belőle szólunk, tőle szólunk. És ha tőle szólunk, akkor ő hatalmaz fel, és ő végzi el azt, hogy az ige hatást érjen azoknak a szívében, akiknek szólunk. Ugyanakkor az is fontos nekem legalábbis, és úgy gondolom mindannyiunknak, hogy minden nap szükséges feltöltekezni belőle. Gyakran észrevettem magamon azt, hogy elemlegetek régi dolgokat, elemlegetek olyan dolgokat, amelyeket néhány héttel ezelőtt kaptam az Úrtól. És ez nem rossz. Nem rossz az, hogyha emlékezünk arra, amit az Úr szólt hozzánk, sőt, de szükséges az, hogy naponként új, friss üzenetet kapjunk tőle. Naponként engedjük azt, hogy ő betöltsön. Talán Spurgeon mondta azt, hogy a múlt vagy a tegnap süteményeiből ma nem lehet megélni. Az ördög minden nap újult erővel akar támadni és el akar ejteni. Ezért nekünk is szükséges minden nap felfegyverkezni. Minden nap felövezni többek között, felvenni a békesség evangélium a készségének a saruját is. Felfegyverkezni és elrejtőzni az Úrban. És úgy indulni el, mint akik az ő gyermekei vagyunk. Mint akik tiszta lappal indulunk előtte és embertársaink előtt. És mint akik készek vagyunk arra, hogy őt megismertessük embertársainkkal, hogy őróla szóljunk. Sokszor olyan kérdéseket tesznek föl embertársaink, munkatársaink, felfigyelnek egy-két dologra az életünkben. Készek kell legyünk mindig számot adni a bennünk levő reménységről. Azért, mert az Úr sok alkalmat felkínál nekünk. Az ördög is sokszor kísért, és nem mindig olyankor, amikor éppen nem úgy van az, hogy na most felkészültem, most akkor bizonyságot teszek, hanem mindig készen kell legyünk, mindig felkészülnünk, engedni azt, hogy az Úr felkészítsen, ahogy Péter apostol mondja, felövezzük elménk derekait, ahhoz, hogy legyünk készen a lelki harcra. Hiszem azt, hogy az Úr ezt el akarja végezni mindannyiunk életében, és el is tudja végezni. Legyünk készen arra, hogy szóljon hozzánk. Legyünk készen arra, hogy ha kell megítéljen, ha kell bátorítson, ha kell felövezzen újból, ha kell megújítsa az életünket, elküldjön újból az ő igének a hirdetésére, az ő képviseletébe. És tudom azt, hogy az Úr szólni fog ma délután hozzám. Kívánom azt, hogy meghalljuk az ő hangját mindannyian. Amen.
Thank you. Én napsugár leszek, ahová hinti sugarát a nap, ahová fénye beragyog, ott áldást terem a földeken, félelemre ott nincsen ok. Jó dolog napsugárnak lenni, letörölni a könnyes szemeket, mosolyogni a bánatos szemekre, és hirdetni mindig csak örömet. Jézus napsugara akarok lenni, életemben ő legyen a ragyogás, gyermekszívem átadom néki, követem ő, csak őt és senki mást. Nem félek, bármi legyen is velem, én Jézus nyomdokain megyek. Ha felhős is lesz néha az ég, akkor is én napsugár leszek.
Csak az Istennek országát keresd, és az ő nagy igazságát. Minden egyéb megadatik majd neked. Halleluja, halleluja. És megnyílik neked. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Ragyogja be fényed az embereket, hogy meglássák dicsőségét, és áldjuk együtt atyánkat a mennyben. Halleluja, halleluja.
Szálasi Jánosné, légy fénysugár az élet útján, légy fénysugár sötét helyen. Engedd be Jézust, ha kopogtat, hadd lehessen mindig jelen, légy fénysugár az élet útján, légy a békesség követe. Vigyed a jó hírt szerte szét, légy a szomorú öröme, légy fénysugár az élet útján, légy tiszta fény a partokon. Járj mestered lábnyomában, hogy győzhessél a harcokon. Légy fénysugár az élet útján, légy jótevő, amíg lehet.
Most kérünk még egy szolgálatot Bálint Kálmán testvér részéről, majd pedig, illetve előtte énekeljünk egy éneket, aztán pedig Bálint testvér szolgálatát kérjük.
Yeah. gyermekek a tavaszba. Hirdették ők is a tavaszt, még az énekbe is azt énekeltük a szép tavaszba. Én azt mondaná a testvéremnek, hogy a napokban voltam Tordán, valami gyógyszerére, és hogy szép ez a szabad természet, de nagyon befogta a szívem, hogy milyen csodálatos a mi Istenünk. Milyen csodálatosan tud mindent teremteni nagyon hamar. Úgy átsüggelnek az emberre, sokan panaszkodtak, később jön a tavasz, ilyen idő van, olyan, és jelentem minden olyan szép, hogy csodálni méltó. Gyönyörűk a fák, gyönyörűk a búzavetelések. Nem is ilyen láttam egyszer ezért a szép búzavetelés, mert most a márciusban. Március végétől kezdve egész mostanig. Olyan szépek. Ez mind Istennek a szeretete és a nő hatalma. Az egy csodálatos kegyelme, amit velünk emberekkel éreztet, láttad. És úgy a szemben jött egy verset Dénes testvérnek erre a tavaszról nezve, amikor Dénes testvér, gondolom, ő is a szabadba szétnézhetett, és látta, hogy milyen szép minden, neki fogott verset írni. Már ő már egész fiatal korában, én ismertem, még a szeminárium korában jöttet, már ott is írta a verseket. És gondolom, ott is alig, hanem az idő alatt történt ez, amikor leírta, hogy ébred a természet. Hosszabb lett a napjárása, rövidült a télnek álma. Most langyosabb szellő lengedez, erdő és mező ébredez. Szebb lett már a föld határa, mert napsugár ragyog rája. Elérkezett a kikelet, mi el is feledjük a telet. Fölcsendül a madárének. Dicséret a teremtőnek, aki gondot visel rejánk, imádja őt szívünk és szánk. Szegényt, özvegyet és árvát, ő segített, tudta baját. Megszakta neki kegyereit, letörölte síró könnyét. Ilyen ő a gondos atya, ő nem hagyja el népét soha. Vészben, bajban velük halad, mint ígérte, velük marad. Ébredj, ember, gondolj arra, te sem maradj bűnálomba. Siess és mentsd meg lelkedet, Jézus ma hív, keres téged. Fogadd el ma hívószavát, hadd el gyorsan a bűntanyát, jöjjön hozzá bűnbánattal, s ő kedvére vár, irgalommal. Amen.
Kérjük most a Kovács család nagyobb részének a szolgálatát.
Ha fejem tiszta is, a lábam sáros, hiszen egy egész napot lábaltam át, s hitem, akár kézbe is vehetem, meg sem éget. De látod, Uram, ma megint érted kell kiáltanom, mert a lelkemre dűlő fáradtság, akár mai is, elválaszt tőled. S így kérlek ma, s így naponként én, Jézusom, védj kendőt, közd magad köré, s mosd le lábaimról, akaratomról, hitemről a napi port. Amen.
Akik szeretik Isten házát, mind boldogok, oly boldogok, kik lakoznak szent templomában, mind gazdagok, túls gazdagok, az ünneplő nagy sokaság. Magad is élő templom, a léleké, szent léleké, tűntő megtisztul, szívbe halad, ó, menj felé, ha
Én is, ahogy a héten Dorottyának segítettem verset keresni, és a versek közt olvasva ebben a versben az Úr szólott hozzám, ezt szeretném most megosztani a testvérekkel. Imádkozz értük, Tamás Jenő. Azért, ha majd megtész, erősítsd atyád fiait. Lukács 22:32. Mert eljön az idő, amikor elgyengülnek az erősek, megtántorodnak a hűségesek, csődöt mondanak az engedelmesek, és szokványosságba fulladnak az imák. Egyik vasárnap olyan, mint a másik. Párnázott közönybe süketül a szív, és látszatokba merül az első szeretet. Trójai falvakon vonul be a világ fejedelme, és a díszsorfalakban tapsolnak neki, még a hajdani éber őrök is. S a leomló falak zajában, meg az önkábító hallelujázásban már nem hallják a bilincs a kattanását lelkükön. De te tudod, hogy nincs más igazság Isten igéjén kívül. Te tudod, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Te tudod, hogy a hitvértjéről lepattannak a gonosz nyillai. Ezért maradj testvéred mellett, az Emmausi úton és a Laodiceában erősítsd őket. Amikor a kordivatok füstjében fordokulnak, vagy mojrákta hagyományok kulászai mögé bújnak, imádkozz értük, szorongás nélkül, hogy megteljenek ismét szeretettel, és légy irgalmas hozzájuk. Amen.
Elég rég álltam a gyülekezet előtt, de úgy érzem, egy valomással tartozom, és ezt a versem kifejezi. Fölfelé menni akarok, Mucsi János verse. Elindultam, mert ő hívott. Nehezen és lassan haladok. Mégis követni akarom. Az út meredek. Lábamat göröngyök törik, szívemet tövisek szúrják, lelkemet gondok folytogatják, és az idő elmosta terveimet. Földhöz ragadt énem, fogva tartja hitem. Nehezen és lassan haladok, mégis követni akarom. Lelkem kiszáradt, fényednek szikrája kialudt. Istenem, mi történt velem? E világnak viharában kihűltem. Elfelejtettem, hogy adatik, ha kérek, megnyílik, ha zörgetek, és meghallgatsz, ha hozzád beszélek. Tévegéseimből, bukásaimból segíts föltápászkodnom, Istenem, mert történjék bármi is velem, én kezed el nem engedem, mert én fölfelé menni akarok. Akkor is, ha néha úgy tűnik, hogy helyben topogok, hogy túl súlyos keresztem, hogy embertársaim elhaladnak mellettem, hogy szinte mindenről lemaradok. Csak ennyit lát lázadó, keskeny énem. Törjél darabokra, Istenem, és a darabokból rakjál össze új embert, akit a kereszt szégyene boldogsággal tölt el, aki nem ígér, nem fogadkozik, de minden nap veled kezdi a reggelt. Atyám, aki ott vagy a mennyben, tudom, hogy vársz engem odafenn. Az út nehéz, meredek, göröngyös, tövises. Az a kérésem, hogy nyújtsd ki védő karot felettem, és haladj velem, míg tart út, amit len, mert én fölfelé menni akarok.
Házában köszöntünk mindenkit, akinek vágy volt a szívében, hogy eljöjjön ma délután. Hisszük, hogy az Úr itt is jelen van, és átélhetjük a vele való találkozást. Most szeretnék az igére rátérni, és amit az Úr adott ebből az igéből elmondani a testvéreknek. Amikor Brassóban tanultam az első két évben, közel laktam az egyetem épületéhez egy albérletben, és néha reggel olyan álmosan, amikor felkeltünk, bár nem volt messze maga az egyetem épülete, mégis úgy álmosan sokszor kerestük az utat, a szomszéd utcában pedig volt a cukorkagyár. És néha nem tudtuk kiszámolni, milyen közönként cukorolvasztás volt, vagy mi, mert olyan cukorka illat terjengett a levegőben, ez aztán felébresztett reggel bennünket, ahogy mentünk az iskolába, és ott mindig lelassítottuk a lépteinket ott a gyár előtt a finom cukorka illatra. Hát örülünk a kellemes illatnak, amikor körülvesz bennünket, néha a ruházatunk is elárulja, hogy hol jártunk, merre jártunk, milyen környezetben voltunk korábban. Ugye, amikor fiatalok már kezdenek felnőni, és a ruhájuk elárulja, hogy merre jártak, hogy akkor szeretnék jó kirázni, de azért az illat vagy a szag még mindig ott marad a ruhában, és ez árulkodik rólunk. Vagy pedig, ha valakinek olyan munkahelye van, például édesapám bányába dolgozott sokáig, amikor hazajött, aztán sokáig lehetett érezni a ruhán a bányának a szagát. És lehet, hogy a testvéreknek is vannak hasonló élményeik, hogy a ruházatunk elárulta azt, hogy hol jártunk, honnan jövünk. Vagy éppen utaztunk, és ott nem feltűnő az a szag a vonaton, de ahogy leszállunk, mások azonnal felismerik rólunk, hogy a bukaresti gyorssal jöttünk, vagy a temesvári gyorssal, és nem örülünk annak, hogyha erről árulkodik a ruházatunk, vagy az illatunk. Az Úr Jézus, amikor lejött a földre, az ő egy más illatot terjesztett. Elárulta, hogy honnan jött. A mennyország illatát hozta le erre a földre. És annyira elütő volt, eltérő volt a szokványosnál, a szokásosnál, hogy az embereket azonnal megragadta ez. És szeretnék ma délután arról szólni, hogy mi a Krisztus illata, mert azt mondja a 15. versben, mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére. Krisztus jó illata vagyunk. És hogy mi mennyire tudjuk tükrözni a Krisztus jó illatát, szeretnék néhány szóban beszélni a Krisztus jó illatáról. Hogy a Krisztus, az Úr Jézus Krisztus milyen illatot terjesztett itt ezen a földön. A bűnnel teli földön hogyan hozta le a mennyország illatát. Hát amikor az Úr Jézus megjelent, és már felnőtt kort ért meg, akkor az emberek szembesültek azzal a teljesen más légkörrel, ami a mennyországban uralkodik. És amikor megjelent az Úr Jézus, hozta a mennyország szentségének a légkörét és illatát. És amikor az Úr Jézus járkelt a földön, lent járt és kelt Judea a poros útjain, énekeljük az énekben, akkor az emberek szembesültek a mennyország szentségével, azzal a légkörrel, azzal az illattal, amit Jézus hozott. Hát honnan fakadt ez az illat? Ez abból fakadt, hogy az Úr Jézus mindig felhőtlen kapcsolatot ápolt az Atyával. Nézzük meg, hogy az evangéliumokban ott van, rendszeresen megjelenik egy-egy rövid mondatka, és az Úr Jézus félrevonult, hogy az Atyával töltsön időt. Már a küldetésének a legelején 40 napot és 40 éjszakát töltött az Atya jelenlétében, és utána aztán meg lett kísértve a pusztában. Az Úr Jézusnak mindig nagyon fontos volt, hogy azt a légkört, azt az illatot, a szentséget, amit a mennyből hozott le, semmi ne zavarja meg. A felhőtlen kapcsolat az Atyával. Ez mindennél fontosabb volt az ő számára, még ha fáradt is volt, még hogyha elcsigázottak is voltak, a tanítványok belealudtak, de ő akkor is időt töltött az Atyával. Mert neki fontos volt, hogy az Atya akaratával összhangban élje az életét, a földi életét. Mindig megkérdezte az Atyát, Atyám, mit akarsz, hogy cselekedjem? És amikor ott volt, hogy az a keserű pohár előtte állt, és tudta, hogy azért jött le, hogy az kiígya a bűn minden keserűségét, akkor is úgy imádkozott, Atyám, nagyon félek ettől, írtózom ettől a pohártól, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. A szentség lényegében ezt is jelenti. Engedem, hogy az Isten, az Atya akarata megvalósuljon az életemben. Úgy, ahogy Isten akarja. Őt egy szent cél vezérelte az egész földi élete során. És itt hasonlíthatjuk egy versenyfutóhoz, aki minden mást alárendel az ő versenypályafutásának. Arra készül, hogy azt a bizonyos versenyt megnyerje. Már a híradók tele vannak, főleg a sporthírek, azzal olyan beszámolókkal, hogy hogyan készülnek a sportolók. Tudják, hogy megkezdődik augusztusban a pekingi olimpia, és úgy időzítik az erejüket, úgy készítik fel magukat, hogy teljesítményük csúcsán akkor legyenek. Az Úr Jézus sohasem tévesztette azt a szent célt el maga elől. Szentség azt is jelenti, hogy egy bizonyos cél érdekében félre van téve. Isten számára félre van téve, elkülönítve. És az Úr Jézus bár itt volt, és sokszor vádolták őt az írástudók, hogy nem tudja, hogy bűnöshöz ment be. És megszólták azért, hogy nem veszi észre, hogy közösködik a bűnösökkel. De az ő lényében sohasem keveredett össze a bűnnel. Ő mindig szent maradt, és tiszta maradt. És az ő jelenléte bárhol is megfordult. A mennyei szentséget képviselte, ezt az illatot terjesztette. A tisztaság illatát terjesztette. És éppen ezért volt az, hogy ahol az Úr Jézus megjelent, és ez a szentség légköre áthatotta az embereket, ezért történt meg, hogy az ő társaságában sírva fakadt a bűnös nő. Nem kellett ráolvasást tartania, nem kellett külön neki prédikációt tartania, elég volt annak az asszonynak, annak a nőnek bejönni oda Jézus lába elé, és sírva fakadt. Ugye átértük mi is azt, mit jelent Isten szentségébe kerülni. Mikor Ézsaiás próféta fiatalon oda került az Isten szentségébe, feljajdult, jaj nekem! Amikor érezte, áthatotta a lelke mélyéig az isteni szentség, az a jelenlét. Na ez a Krisztus illata. És sorolhatnám, hogy mi mindent váltott ki ez a szentséges jelenlét az Úr Jézusnak. Az ő társaságában a vámszedő ott hagyta az ő asztalát. Mondjuk úgy, hogy a karrierét. Amiért mindent képes lett volna és kész lett volna feltenni. A becsületét is feltette az ilyen ember, mert kinézték őket a társadalomban. Megbélyegezték, zsidó létére eladta magát a római birodalomnak, és kiszolgálja az ellenséget, és tőlünk gyűjti be a vámot, és búsásan begyűjti. És amikor az Úr Jézus szentségébe kerültek ezek az emberek, Máté is ott hagyott mindent. Hogy az ő szentségében megdöbbent a professzor. Jött Nikodémus. Isten igének professzora volt. És amikor az Úr Jézussal találkozott és beszélgetett azon az éjszakán, szinte megnémult. Olyan kérdései voltak, megdöbbent. Honnan ez a bölcsesség? Mit jelent az, amit ő nekünk mond? Tudom, hogy te Istentől jött tanító vagy. Az ő tisztaságának, az ő szentségének jelenlétében a katonatiszt mellét verve, megtérve ment haza a kereszt alól. Milyen volt az Úr Jézus jelenlét ezen a földön? Mi azt nem éljük át. A tanítványok beszámoltak erről. Azt mondja az egyik tanítvány, és mi láttuk az ő dicsőségét. Itt az Atya egyszülöttének dicsőségét. Az Isten szentsége, az Atya szentsége körülfogta őt ott a megdicsőülés hegyén. És mi olyan, annyira hatás alá kerültünk, hogy később, néhány évtized múlva is János azt írja, és láttuk az ő dicsőségét. És micsoda nagy átélés volt ez. A kereszténység lényege abban áll, hogy ebbe a szentségbe kerüljünk bele. És hogyha a Krisztus illatát akarjuk terjeszteni, akkor át kell járjon bennünket is az ő szentsége. Ennek az igazságnak az alkalmazása a következő. Isten gyermekei bárhol megfordulnak, ezt a szentséget képviselik. Az ő jelenlétükben megítélődik a szenny, a bűn, az Isten gyermekei a tisztaságot képviselik mindig, ha látják, ha nem látják, mert a lényükben ott van ez. És ezért van az, hogy amikor egy igazi hívő ember megjelenik egy társaságban, ott megítélődik a gonosz, megítélődik a bűn, felszínre jön, meg lesz fedve, és néha elhallgatnak a káromkodók, mert érzik, hogy nem egy egyszerű ember van itt, hanem Isten jelenlétébe kerültek. A Krisztus illata, a szentség illata volt ezen a földön, és ma is ez, a szentség illata. Igen ám, de ez a szentség illata megítélte a korrupt papságot, az ő haragját váltotta ki, vonta magára, mert őket nagyon zavarta az. A mai világot is nagyon zavarja a tisztaság, a szentség, a fény, az isteni jelenlét, menekülnek, és ha nem lehet, akkor pedig ellene lázadni, letiporni azt. Mert a mindenféle korrupciót megítél a Krisztus szentsége, akár egyházon belül, akár társadalomban, bármilyen formában jelenik meg. Az Úr Jézus Krisztus a szeretet illatát is terjesztette itt a földön. Mert úgy szerette Isten a világot. Talán semmire sem szomjazik jobban az ember, mint a szeretetre. Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy egyedül ne tudjunk élni. Hogy egymásra szükségünk van azért, hogy valaki szeressen minket. És amikor az Úr Jézus lejött erre a földre, önfeláldozó módon szeretett. És ahogy mondja a János 3.16, hogy Isten oda adta az ő fiát. És amikor az Úr Jézus itt járt a földön, akkor csak adott, adott, adott és adott. És nem várta viszont, hogy kapjon. A szeretet légköre, vagy a szeretet illata azt is jelentette, hogy ő együtt érzett az elesettekkel. A mélységes együttérzés. Amikor ott állt a Lázár sírjánál, és sírt, Mártával és Máriával együtt sírt, és zokogott. Aztán jött a sok elesett ember, és ha fáradtak is voltak, akkor is csak gyógyította őket, lehajolt hozzájuk, és mindenféle elesettségen segített az Úr. Azt írja az ége őróla, hogy a megrepedezett nádszálat nem törte el. És amikor az Úr Jézus lejött a földre, mindenfele csak repedezett nádszálakat, és pislogó lámpabeleket látott. Már a remény is csak pislák volt. Amiben már emberileg nincs érték, Jézus jött, és nem, hogy eltörte volna, hanem felemelte. Aztán az ő szeretetét látjuk abban is, hogy ő hogyan gondoskodott az emberekről. Mindenféle szükségleteinkről gondoskodott. Ma reggel hallottuk a történetet, ugye, amikor az Úr Jézus lecsendesítette a vihart, és ott, amikor a tanítványokat félelem fogta el, Jézus akkor is jelen volt, és az ő szükségletüket kielégítette, békességet adott, lecsendesítette a vihart, és így is, hogy az ő félelmüket elvegye. De amikor az Úr Jézus az 5000 embert megvendégelte, és a 4000 embert megvendégelte, ezek, amik fel vannak jegyezve a Bibliában, nem mondta azt, hogy ti hangoskodók, akik csak zúgolódók vagytok, ti álljatok félre. Ők megérdemlik, ti annyit se érdemeltek. Megvendégelt az embereket. És nem küldte őket haza, nehogy kibukjanak, vagy kibaruljanak az úton, mentükben hazafelé. Gondoskodott az Úr Jézus. Aztán az Úr Jézus szerette a kitaszított leprásokat. És nem azért, mert véletlenül összefutottak az úton, hanem tudta, hogy neki segítenie kell ezeken az embereken, akiken már az orvosok sem tudtak segíteni, akiket kirekesztettek a társadalomból. Jézus lehajolt hozzájuk is. Nem kerülte el, hanem megkérdezte, hogy mit akartok, hogy veletek tegyek. Megtisztította, megszabadította őket. Jézus szerette a gazdag ifjút, de nem az ő gazdagságáért. Szerette őt, és igazán a javát akarta neki, még akkor is, hogyha fájt az igazság ennek a fiatal embernek. Az ő szeretete olyan mély volt iránta, megkedvelte őt, és nem illette gonosz szavakkal őt, hogy te egy képmutató ember vagy, hogy gondolod azt, hogy csak idejössz hozzám, a szíved mélyén egészen más van, hanem szerette őt, és igazán szerette őt. Aztán az Úr Jézus szerette az ördöngőst is. Amikor megérkezett oda a gadarai, a gadarába, abba a tartományba, és ott szembe jött vele az ördöngős, megszánta őt. És a szeretet lehajolt ehhez az emberhez is. Nem tudom, hogy abban az időben volt-e valaki mélyebben, emberileg, társadalmilag, mint az a megszállott ember. Nem tudom. Aki hasogatta önmagát, és aki mesztelenül járt, és barlangokban élt, talán senki ilyen mélyen nem volt abban az időben, ott abban az országban. És az Úr Jézus őt sem került el, ő hozzá is lehajolt. Mert az Isten szeretete olyan nagy, olyan mély, hogy a legelesettebbhez is lehajolt. Az Úr Jézus az őszinte szeretetnek az illatát terjesztette. És amikor hozták a gyermekeket ő hozzá, a gyermekeket is elfogadta. Az ölébe vette őket, és megáldotta. Hát ha valakik érzik azt, hogy kik azok, akik szeretik őket, a gyerekek igazán érzik. Ha még mi felnőttek vissza tudunk emlékezni azokra az évekre, kik azok a pedagógusok, akiket igazán szerettünk. Akik felé igazán vonzódtunk. Nem feltétlenül a legnagyobb tudású tanár felé, hanem afelé, aki szeretett, aki megértett bennünket, aki lehajolt hozzánk, és segíteni akart rajtunk, nevelni akart bennünket. De az Úr Jézusnak volt egy különleges szeretete is. Az övéit különlegesen szerette. Akik az ő tanítványai voltak, és mikor jöttek a katonák, ott a Gecsemáné kertben, akkor azt mondta nekik, hogy őket ne bántsátok. Őket engedjétek szabadon. És azt írja az evangélium, hogy őket mind végig szerette őket. Az övéit különösen védte és szerette. Nem tudom eléggé körülírni, hogy mennyire szeretett az Isten az Úr Jézus Krisztuson keresztül. De ugyanúgy, mint a szentséget az ördög nem szerette, azt az illatot, amit az Úr Jézus hozott, a szeretetet sem fogadta el. És jött, és mint egy rózsát letaposta. Énekeljük azt az éneket, mikor még semmi sem létezett, és a karjában énekeljük, hogy eljöttél, feláldoztad magad. Az angol eredeti szövegben azt mondja, hogy mint egy rózsaszálra rátapostak. Ezt kapta az Úr Jézus. Az az illat, amit terjesztett az Úr Jézus, végül ezt váltotta ki, hogy eltapossák őt. De éppen úgy, mint az a virág, amit eltaposnak, akkor adja ki a legnagyobb illatot. Jézus ott a Golgotán szeretettel nézett az emberekre. A bűnözőkre is, a főpapokra is, és a bűnös világra, mert mindvégig szerette az embereket. Az alkalmazása ennek az igazságnak az, hogy ha a Krisztus illatát terjesszük, akkor ezt a szeretet illatát kell mi terjesszük. És bárhol megfordulunk, akár hová visz a sors bennünket, akármilyen emberek közé kerülünk, szeretjük őket, nem azért, mert szeretni valók, hanem azért, mert az a szeretet minket megragadott, amit Krisztus lehozott erre a földre. Ahogyan ő szerette a világot, úgy tudunk szeretni. Ezért szükség van a hívő emberekre. És a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Mert szomjazik ez a világ az igazi szeretet iránt, amelyik csak ad, és nem vár viszonzást. Az Úr Jézus nem csak a szentség illatát terjesztette, és a szeretetnek, a befogadásnak, a lehajlásnak az illatát, hanem ő terjesztette a békességnek is az illatát. Nagyon sok szép virág van, különösen ilyenkor tavasszal, április, május, de aztán nyáron is csak elárasztanak, csak akkorra már hozzászokunk az illatokhoz, de most olyan kellemes minden virágnak az illata. A békesség illatát úgy jellemezném, mint az a virág, amelyiknek nem nagyon kimagasló, vagy kihangsúlyozható illata van a többiek között, de egy olyan békét adó. Egy olyan nyugalmat adó. Kellemes, amiből olyan teát is főznek, ami megnyugtatja az idegrendszerünket is. Az Úr Jézus, amikor lejött erre a földre, igaz, hogy azt is mondta, hogy én kardot és fegyvert hoztam le erre a földre, azért, mert az Isten országa elválaszza az embereket, és ellenségekké tesz bizonyos embereket, mert nem lehet az, hogy egy hajóban utazzanak azok, akik a menny felé, és azok, akik a kárhozat felé tartanak. De a világ a rendezetlen kapcsolatok és viszonyoktól szenved. Évszázadok és évezredek óta. Nem tudunk kijönni egymással. Hamarabb észrevesszük a különbségeinket, mint a közös dolgainkat. És a bűnös természetünk miatt rendezetlenek a kapcsolatok. És éppen ezért nemzet támad nemzet ellen. Hány ember elpusztult fizikailag és az évszázadok során emiatt, a békétlenség miatt. Hogy egymás ellen lázított bennünket a gonosz. Milliók és milliók haltak meg. A legtöbbször és a legtöbben ártatlanul. Hát a vallás és vallás között rendezetlen kapcsolatok, viszonyok, ellentétek, vagy aztán különböző társadalmi rétegek közötti ellentétek. Akkor az iparosodás ugye megjelent, fejlődött, a rétegződés, aztán egyesek megirigyelték azt, forradalmak törtek ki, és mindenféle eszme érdekében az emberek csak harcoltak egymás ellen. És a világ tele van békétlenséggel. És Jézus Krisztus, amikor lejött erre a földre, a békesség illatát hozta le. Éppen akkor a római fennhatóság alatt volt Izrael országa. És benne a felszabadítót várták. Volt olyan pillanat, amikor éppen királya is akarták volna tenni, vagy vezéré, na most jött el az idő, hogy megszabaduljunk a Róma fennhatóság alól. És Jézus ezzel szemben mit mondott? Hát ha az a bizonyos római katona kényszerít egy mérföldre, menjen vele kettőt. Eleven szenet gyűjts a te ellenséged felé, a feje fölé. Békülj meg a te ellenségeddel, mielőtt az oltára vinnéd a te áldozatodat. Forradalmian új volt ez. Nem értették meg. Hogy van az? Mondjunk le az igazunkról. És az Úr Jézus igazi békességet hozott. Nem békeszerződést, hanem ott benn a szív mélyén és a szívek mélyén békességet hozott. És amikor megalakult az Úr Jézus mennybe menetele után, megalakult a gyülekezet, olvasunk ottan, hogy mindenféle népből, nemzetből alakult meg az új szövetségi gyülekezet, és a gyülekezeten belül a társadalmi, nemzeti ellentétek eltörpültek, és győzött a krisztusi lelkület. Az Úr Jézus a békességet hozta le. Az Úr Jézus hazahozta a tékozló fiút. Azt a fiút, amelyik elment otthonról, megszakította a kapcsolatot a szerető édesapával, a szülőkkel, elment a nagyvilágba. Megsértette, szívig sértette őt, és az Úr Jézus hazahozta a tékozló fiút. Az Úr Jézus megtisztította a bűnös nőt. Az Úr Jézus békességet hozott az emberek szívében. És hadd mondjam azt, hogy az Úr Jézus kibékítette a világot az atyával. Amikor az atya haragja sújtott le, amikor úgy nézett ki, hogy már megoldhatatlan ez az ellentét az atya és az általa megteremtett emberiség között. Az Úr Jézus, ő lett a mi békességünk. Amikor Isten haragja rásújtott a keresztfán, benne van a mi békességünk. Megbékéltette a világot ő általa, az ő halála által. És ezt az illatot terjesztette. Ezért volt az, hogy amikor feljöttek az ünnepre a görögök, azt mondták, hogy látni akarjuk a Jézust. Találkozni akarunk vele. Mert benne a görög, a római, a zsidó, és a pártusok, és a médák, és mindenféle nemzet, akárhonnan gyűltek össze, benne megtalálták a békességet. Hogy szenved a mai világ is emiatt? Krisztus illatára van szüksége. Román és magyar ellentét között is. Vagy a magyar és szlovák ellentétben. Vagy sorolhatnánk. Különféle társadalmi rétegek közti ellentétben. Ó, milyen jó lenne, ha Isten gyermekei a békesség illatát terjesztenék. És oda hoznák Jézus Krisztushoz, akiben megbékél a szívünk, és akiben megtaláljuk a mi igazi békénket, szabbatunkat, ahol megnyugszunk, elcsendesedik az életünk, a mi lelkünk. Arra hívattunk el, hogy a Krisztus illatát terjesszük. De hadd mondjam azt, hogy mindenképp terjesztünk valamilyen illatot. Lehet, hogy valamikor jobban terjesztettük azt. Lehet, hogy elhalványult már ez. Elveszítettük már azt az eredeti, friss, kellemes, üde illatát Krisztusnak az életünkben. Éppen azért, mert megszakadt vele a kapcsolatunk. Mert minél inkább megismerjük őt, azt mondja a 14. vers, minél inkább megismerjük Krisztust, annál inkább terjed az illat rajtunk keresztül. Minél közelebb vagyok az Úr Jézus Krisztushoz, annál inkább átjár az ő jelenlétének az illata. És ezt nem kell erőltetnünk, ez kisugárzik belőlünk, és azonnal megérzik az emberek, hogy mi kinek a társaságából jöttünk. Akár most, az Úr házából hazafelé menet is, hogy hol voltunk, kinek a jelenlétében. És hogyha elhalványult bennünk ez, jöjjünk közel ő hozzá, és engedjük, hogy az ő illata újból átjárja az életünket. Az egyik gyülekezetben ugyanez a felirat volt a szószék fölött, mi a megfeszített Krisztust prédikáljuk. És egyszer dísznövényt vásároltak, és oda helyezték el a szószék mögé, és ahogy az a dísznövény kezdett növekedni, egyszer csak eltakart egy szót. Eltakarta a megfeszített szót. És csak annyi maradt, hogy Mi a Krisztust prédikáljuk. Testvérek azt mondták, semmi baj. Továbbra is Krisztust prédikáljuk. Beszélünk az ő szeretetéről. Beszélünk az ő megbocsátásáról. Milyen jó az Isten velünk szemben. De az ő kereszt, halála, munkája már kimaradt. Aztán tovább nőtt a dísznövény. Eltakart még egy szót. Eltakarta a Krisztus szót. És mi maradt? Mi prédikálunk. Még nincs gond, prédikálunk. Ha Jóisten adott bő szókincset, tudunk prédikálni. Tudunk Istenről prédikálni, az ő szeretetéről. És tovább folyt a prédikáció a gyülekezetben. A dísznövény tovább terjed, és eltakart még egy szót. Prédikálunk szót. És csak annyi maradt, hogy mi. Testvérek, nehogy ide jussunk mi is. Hogy Krisztus egyre inkább kimarad az életünkből, és maradunk mi. Marad a mi baptizmusunk, marad a mi hagyományunk, mert azért csak járunk a gyülekezetbe. Azért csak szeretjük itt. De kimarad az ő jelenléte, kimarad az ő illata, már nem terjesszük azt az illatot. Bár ne történjen ez meg mi velünk. Imádkozzunk azért, hogy járjon át minket az ő jelenlétének illata, az ő szentsége. Terjesszük ezt az illatot, terjesszük az ő szeretetének illatát, és annak a békességnek az illatát, amit lehozott erre a földre. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy ezt az illatot még ma is terjeszted ebben a világban, de a te gyermekeiden, tanítványaidon keresztül teszed ezt. Köszönjük, hogy mi is kapcsolatba kerültünk ezzel. Minket is átjárt már ez az illat. Úgy vágyunk, hogy ezen a napon újból betölts bennünket. És azt szeretnénk, hogy életünkön keresztül ez az illat, a te jelenlétednek illata áradjon a mi környezetünk felé is. Köszönjük, hogy méltatsz minket arra, hogy eszközeid legyünk. Bocsáss meg nekünk, hogyha elhalványult bennünk a te jelenléted. Kérünk, hogy hozz újból közel magadhoz, és segíts, hogy átengedjük egészen újból magunkat te néked. Tarts meg, és vezess a hétköznapokban is, hogy hűen tudjunk téged képviselni. Az Úr Jézus nevét kérünk, hallgass meg. Amen.
Amen.